kávézó a világ végén, benne pedig a hidrogén témaköre. Egész parázs viták alakultak itt ki vendégeim között. Bonner Zsolt, a Messer Hungarogáz Kft. Ügyvezetője, Széles Botond, a Bosch rendszerfejlesztési mérnöke van itt, és ebből is látszik, hogy ez egyébként egy mennyire összetett, és egyébként nagyon aktuális kérdés ez a hidrogén, hogy hol és milyen módon és milyen mértékben tudjuk felhasználni arra, hogy egy tisztább és fenntarthatóbb és egyáltalán létezhető jövőt tudjunk magunkénak. Nyilván Botond inkább a autózás szempontjából nézi ezt az egészet, vagy illetve az egész mozgás szempontjából, és Zsolt pedig egy komplexebb képet vizsgál ebben az egészben, és említetted itt az előző blogban, hogy van akkor egy ilyen nemzeti stratégiánk is. Igen. Tehát ez mit tűzött ki? Tehát, hogy mondjuk milyen határidőkön belül szeretnénk mit elérni itt a hidrogén frontján?
Imént említett 4 láb, piemelt célok.
Mobilitás, nem jutott eszembe az ezek, a mobilitás.
Ezek 2030-ra kitűzött célok. Itt egész pontosan megfogalmazom, milyen teljesítményű elektrolizálót vár egyes területeken, és mennyi széndioxidot kíván ezáltal megtakarítani. Mert ugye a fő cél pedig továbbra is 2050 karbonsemlegesség. Tehát oda valahogy el kellene jutni. Jó, nem lesz könnyű, ebben egyetértünk.
Nem.
Ez a mi nemzeti stratégiánk. Megvan a fehér könyv is, tehát minden, amit az Európai Unió megkövetel. Most az lenne a jó, hogy a májusban beüzemelt pilot projekt is végre hidrogén termeljen, és akkor tényleg ezek a kísérletek megtörténjenek.
Tehát akkor azért azt összegezve a dolgokat, azért azt lehet látni, hogy a hidrogén az mindenféleképpen, mondhatjuk, egy megkerülhetetlen eleme lesz itt ennek az egész megújuló energiára épülő rendszerünknek. Az, hogy aztán ez melyik területen mennyire rúg labdába, az már a jövő kérdése, mert nyilván folyamatos fejlesztések vannak, és lehetnek olyan fejlesztések, amik ezen...
Így lesz, igen. Mert mondom még egyszer, jelenleg a hálózatok kiegyenlítés foszilis energia hordozókkal, működő gázmotorokkal, turbinákkal oldjuk meg. Itt van egy olyan berendezés, ami nagyon-nagyon gyorsan reagál az igényekre. Pont annyi hidrogént fog előállítani, amit a hálózat számára kínál, és nincs más megoldás. És van egy olyan médium termékként, amelyben energiát lehet tárolni.
És mindenképpen olcsóbb, mint hogyha hatalmas nagy akkumulátorokat gyártanak, amik egyébként nem is feltétlenül képesek.
Egyébként még egy másik dolog, amit hozzátennék, hogy ezek mellett rengeteg fejlesztés megy annak az érdek irányába, hogy hogyan tudunk minél egyszerűbben hidrogént elállítani, minél kisebb technológiai komplexitással, és az előbb említettük, hogy még aktuálisan körülbelül 2,5-szerese a zöld hidrogén a szürke hidrogénhez képest.
Hát a napi árfolyamok függ, de mondjuk 2-3-szorosak körülbelül a változó költséget tekintve.
Nyilván a német nemzeti stratégiában például benne van, hogy a német állam, tehát a stratégia bele van írva, hogy a széndioxid adóztatás, mint eszköz használva lesz arra, hogy kedvezővé tegyék a hidrogén árát. Ezt most elfelejtjük. És ezek mellett nagyon fontos, hogy milyen technológiával állítjuk elő a hidrogént a jövőben, és erre például én hiszek abban, amit te mondtál az előbb, Márk, hogy lesznek olyan technológiák, amik nem is gondoltunk, és akár még az elektrolizálót is kiválthatják, mert sokkal egyszerűbb lesz például csak egy példa erre, ami most van, amit említettem, ez a fotoelektrokémiai eljárás, ahol tulajdonképpen egy napelembe beleintegrálják az elektrolizálót. Egy egység, nincs külön PEMES, nagy nyomású elektrolizáló, hanem egybe van az egész. Tehát én várom azt az áttörést, ami el fog jönni szerintem, úgyhogy a napelemeknél is, hogy egy 20 évvel ezelőtt volt egy 5%-os hatásfokunk, most megtartunk már olyan 30% körül.
Igen, 20 évvel ezelőtt mindenki kiröhögte ezt a gondolatot, igen, hogy persze majd mindenki.
És ugyanígy tartunk szerintem a hidrogén témánál is, hogy nyilván most megtesszük azokat a lépéseket, amik rendelkezésre állnak, és ezeket kihasználjuk, és ugyanakkor meg kíváncsian várjuk azt, hogy mi lesz az a következő nagy technológiai robbanás, ami mind hatások terén, mind hatékonyság, mind költség terén, mert ugyanakkor mindig is fontos lesz a költség.
Hát hogy a költség is energia, tehát hogy az van. Is ez nyilván egy szempont. Egy valamit meg kell kérdezzek, nyilván az fölmerülő kérdés, az a biztonság. Tehát, hogy azért sok mindenki a hidrogén kerül szóba, akkor azért a nagy durranógázra gondol, meg a zeppelinre, ami, ha jól tudom, ugye annak idején az ugye hélium helyett azt hiszem hidrogént kellett ugye a zeppelinbe tölteni, és ugye az aztán elég csúnya véget ért. Tehát, hogy mennyire biztonságos használni a hidrogént?
Azt azért lássuk, hogy teljesen más felhasználási területe a zeppelin esetén és a mostani hidrogénnél. Tehát az, hogy
ha visszajönnek a léghajók még.
Igen, akkor viszont.
Én bírnám.
Igen, hát a héliumos valószínűleg inkább, de tehát a mostani felhasználásnál nem azt csináljuk, hogy egy óriási, hatalmas lufit feltöltünk, aztán várunk, hogy hol lesz egy szikra, vagy elektrosztatikus kisülés, hanem nagyon komoly biztonsági előírások mellett nagy nyomású tartályokban vannak ezek a hidrogén tárolva, de Zsolti ezt jobban tudja mondani, és emellett pedig olyan biztonsági szerepek is vannak benne, ami egy kontrollált nyomás kiengedést is biztosít. Egyébként csak egy példa erre, nagyon jó a cseppfolyós hidrogénnek a alkalmazása mind a BMW-nél, mind a Toyota-nál. Ami egyébként egy nem megoldott kihívás, hogy a cseppfolyós hidrogén mínusz 253 fokon kell tárolni. Ez egy olyan tartályba csinálják, mint a Toyota-nál, mint annó a BMW-nél, hogy egy dupla falu vákumba leszigetelt tartály, hogy minél tovább tartja ezt a alacsony hőmérsékletet, de ez elkezd egyszer melegedni, és amikor elkezd mínusz x fokon forni a hidrogén, kezd tágulni. Ez egy nagyon nagy technikai kívás, mert akkor elkezd kiengedni a hidrogént a tartály. Tom, tehát 10 napnál...
Engedd meg, hogy közbevágok.
De ez megint csak, bocsánat, még meg mondanám, ez megint csak is a megjegyzés a mobilitásra, de egyébként a cseppfolyós hidrogénnak is meg lesz a maga létjogosultsága a megfelelő távolságon való szállítás esetén. Ez csak mint fun fact-nek említettem.
Jó, de
meg.
Ez a harmadik hidrogén, vagy második hidrogénünk akkor, mert amire beszéltünk eddig, az egy 35 báros légnemű, gáznemű hidrogén, és akkor a hidrogént tudjuk cseppfolyósítani is egyébként. Ez így van. És nagyobb távolságok esetén, mert nagyobb mennyiséget tudunk egy időleg energiasűrűséget tekintve szállítani, használjuk.
De még egy jármű esetében, legyen az hajó, repülő, teherautó, ott milyen formában
ott jó
kell?
Jó eséllyel gondolom azt, mert nem tud tankolni, vagy nagyon a távolság van, akkor ott be fog lépni valószínűleg a cseppfolyós hidrogén, és ezt teljesen pontosan mondtad, a hélium esetleg az 273, mínusz 273 fokos forrásponttal bír, a hidrogén esetén a 253 stimmel. Egyébként nagyon-nagyon nehéz cseppfolyósítani, mert egy olyan gonosz dolgot követel, amíg én egy nitrogén, oxigén, levegő, termék, gázt expandáltatok egy turbinán magas nyomásról, csekély nyomásra, akkor ott a munka eredményeként hideg energia állítódik elő, a hidrogén ezt nem teszi meg, tehát ott még mindig tovább melegszik, és ezért cseppfolyós nitrogént hívunk segítségül, amely szintén közel mínusz 200 fokos forrásponttal bír, hogy tudjuk cseppfolyósítani. Tehát cseppfolyósítani a hidrogén tényleg egy viszonylag nehéz dolog, de hidrogént tárolni, cseppfolyós gázokat tárolni, egy ipari gázgyártó kb. 50 éve tárol, a Messer Hungarogázban, én most egy öreg motoros vagyok, és 32 éve tárolom, valóban dupla falu tartályba tesszük, a belső köpeny egy megfelelő
minőségét. Meddig lehet eltárolni egyébként?
Hát gyakorlatilag ugye a hidrogént rövidebb ideig tárolnánk el, mint a nitrogént a alacsonyabb forráspontokán, de mondjuk egy hónapig vígan el tudjuk tárolni, és akkor az is nagyon fontos még, hogy mondjuk a nitrogént tudom pontosan nektek megfogalmazni, hogy gyakorlatilag, ha elpáltatunk egy liter gázt, abból 800 liternyi cseppfolyós, abból 800 liternyi légnemű gázunk van, tehát valóban egy biztonsági szeleppel, a túlnyomást levezetve, két hetente egy pöffenettel gyakorlatilag biztosítjuk a tartályban a nyomás egyensúlyát. Mi a hidrogén ma 200 báron, meg már 300 báron szállítjuk. Azt kell tudni, ugye ezt említettem az elején, nagyon ritka gáz, a levegőnek az 1/14 része a sűrűsége. Tehát akkor a hidrogén szabadba jut, az azonnal nyíl, egyenesen fölmegy a atmoszférába, tehát felfelé fog szaladni. Ellentétben egy benzin üzemanyaggal, amely, hogyha egy baleset van és kifolyik, akkor a tócsában, és utána még akár egy elektromos szikra eredményeként be tud robbanni. Nem szeretek babonásoljak annyira, hogy nem szeretnék arról beszélni, hogy hány hidrogén balesetünk volt, értelemszerűen nem volt. Tehát a hidrogén egy nagyon-nagyon jól kezelhető médium, meg kell adni a tiszteletet, ahogy a benzin esetén is meg kell adni, vagy egy földgázüzemű autónál is meg kell adni, de alapvetően az a tulajdonság, hogy egyből a levegő levegőbe fölfelé megy, ez megkönnyíti a vele való manipuláció
lehetőséget. Összefoglalva, csak hogy kérdésre konkrétan válaszolni, semmivel nem veszélyesebb egy hidrogén hajtású jármű vagy alkalmazás a földgáz vagy akkumulátoros alkalmazás esetén.
Na, sőt, végre!
Sőt, egyébként még azt hozzá kell, hogy tegyem, hogy egy litiumos akkumulátor elkezd termára növeibe égni, akkor az oldhatatlan. Tehát ott a konténerbe bedobjuk az akkumulátort, és megvárjuk, amíg leég. Tehát egyszerűen nincs rá technológiai megoldás, hogy mit csináljunk vele.
Hidrogént meg megvárjuk még elég, de alapvetően mondom, egy szúrós lángi van, nagyon-nagyon magas maghőmérséklet, nem kell semmit csinálni, nem fog felrobbanni, csak egyszerűen el fog égni. Tehát könnyebben kezelhető, is azt gondolom.
Tehát akkor ezt így lezárhatjuk.
Ezt lezárhatjuk, hogy ez kezelve, és az ipar szereplői, akik ezeket a technológiákat gyártják, azok ezt nagyon jól gondosan átgondolva
teszik. És akár mondjuk egy háztartási földgáz vezetékben is, mert ugye ezt is hallottam ilyet is, hogy hát az nagyon rossz ötlet mondjuk a hidrogént a házakban.
Ugyanez igaz, amit az előbb Botond is mondott, a földgáz sem kevésbé veszélyes, és ez együtt egy jól működő, egy minősített eszköz esetén, amelyet mi karban is tartunk, és rendben üzemeltetünk, ennek nincs nagyobb kockázata, mint a jelen felhasználás mellett.
Jó, hát akkor legalább ezt ebben egyetértettünk, és ezt letudtuk. A műsor vége felé, bár azért elég sok mindenben kiítértetek egyébként erre, de azért mégis, hogyha egy zanzába tudnám foglalni, mindig meg szoktam kérni a vendégeket, hogy vizionáljanak egy szép jövőt, mert hogy mindig ugye sötéten látjuk a jövőt, még a filmekben is nagyon nehezen tudunk elképzelni olyan jövőt, ami élhető, és hát hogy tudnánk valamit megvalósítani, hogyha még álmunk sincsen róla, hogy ti hogy látnátok szívesen a világot 10-20 év múlva, és mondjuk abban nem feltétlenül csak a hidrogén szerepe szempontjából, hanem úgy általában, hogy mi lehetne egy olyan forgatókönyv, amiben akár itt tudunk maradni, és tudunk működni. Tudom, Zsolt, neked?
Én azt gondolom, hogy az emberiség legnagyobb lehetősége a fogyasztói szokásainak az átgondolása, és mindez, amiről ma beszéltünk, az sokkal inkább van a mi kezünkben, mint a fejlesztők, a kutatók kezében. Tehát én a fogyasztói szokásokat igyekeznék változtatni, és az odavezető út pedig az edukáció, az oktatás intézménye, amit érdemes szerintem magas szinten művelni, és megbecsülni azokat, akik ezt teszik, tehát az oktatókat.
Ezzel maximálisan egyetértünk, sajnos nem mindenki, igen.
Ezen kívül pedig azt gondolom, nagyon fontos a hidrogénnek, igenis szerepe lesz a jövő gazdaságában, egy lehetőség lesz, sok minden más megoldás mellett, és avval nagyon tetszett a Botondnak az a mondata, hogy ma beszélünk egy üzemanyag celláról, aztán egy modernebb üzemanyag celláról, és én hiszek abban, hogy a tudósok, azok pedig újabb és újabb megoldásokat fognak kínálni arra vonatkozóan, hogy mi itt boldogan, hosszú távon ezen a bolygón még, és az utódaink is élni tudjanak. Én ebben hiszek, és bízom benne.
Amen. Botond?
Én abban reménykedem, hogy egy olyan világ lesz x 10-20-30 év múlva, ahol a valóságos technológiai érvek fognak győzni, és a gazdaságosság és politikai döntések megalapozott érvekkel lesznek alátámasztva, és olyan megoldásokat fogunk látni, amik valóban működnek. És egy kicsit olyan érzésem van aktuálisan, hogy próbálunk valamit megmagyarázni, hogy az jó lesz, de nem vizsgáljuk meg az egész hatásláncot. Úgy, hogy felhoztad az akkumulátorok újrahasznosítását. Tehát egy komplex, olyan globális, nagyon diversifikált jövőt látok, ahol a szegmensekre szabott megoldások vannak, ahol technológiák megindokolt hatásfokláncok vannak, ahol látjuk, hogy valóban működik valami, és ez valóban kifizetődő, és valóban környezetvédelemig is fenntartható.
Igen, mert hogy te attól tartasz, amit egyébként nagyon sok mindenki pont az elektromos autózással kapcsolatban is fölró, hogy ugye ha nagyon egy irányt látunk csak, és csak abba fektetünk, akkor lehet, hogy más potenciális technológiák nem tudnak fejlődni, de hogy ugyanezt látod, akkor teszem azt a hidrogén esetében is, hogy nagyon jó, de hogy akkor azért a helyén kellene kezelni a dolgot, mint ahogy az akkumulátoros közlekedést is.
Igen, csak egy nagyon egyszerű példa, ne csak azt nézzük, hogy a Váci úton mi a környezetszennyezés, hanem nézzük meg, hogy például európai szinten akkor, vagy ahol termelik az energiát, és eljut idáig, ott mennyi lesz a globális környezetszennyezés. Mert már itt kezdődnek szerintem manapság a problémák, hogy környezetbarát, környezetutatos akarunk lenni, csak elfelejtjük, hogy éppenséggel lehet, hogy valahol szénerőműben 500 km alatt termelik meg azt az áramot, amit én nagyon környezetudatosan egy zöld elektromos autóval használok a városba.
Na hát erről még egy újabb adást nyugodtan elindíthatnánk, de sajnos már nincsen rá időnk, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem, hogy egy kicsit így el tudtuk, vagy nem is eloszlattuk, hanem egy kicsit érthetőbbé tettük ezt az egész hidrogén helyzetet, és azért azt jó látni, szerintem abban azért mind a ketten egyet értetettek, hogy a hidrogénnek van és lesz szerepe a jövő technológiájában, az, hogy aztán ez milyen mértékben, meg milyen területen fog megjelenni, az majd az tényleg a jövő zenéje, mert hogy itt nagyon sok fejlesztés van, de hogy ez itt van, és hogy kell vele számolni. Én sokkal okosabb lettem ebben a témában, úgyhogy bízom benne, hogy a hallgatók is. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy jöttetek és megosztottátok a gondolataitokat ezzel kapcsolatban. A hallgatóknak pedig annyit, hogy akkor szombaton 10-től délig ismétlés és kerülés föl ugye az internetre is az adás, tehát vissza tudjátok hallgatni, meg tudjátok hallgatni többször is, esetleg tudtok jegyzetelni, ha valami nem lett volna világos. Úgyhogy ne csüggedjetek, ha esetleg nem az elejétől hallgattátok az adást, hogy valami nem lett volna világos. Köszönjük szépen a figyelmet, és találkozunk jövő héten is.
Köszönjük. Sziasztok! Szépen.
Köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük.
Sziasztok!